Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik megküzdöttek az időjárással, és itt vannak, és adja Urunk, hogy amilyen jól ideértünk, olyan jól érjünk majd haza is az Isten tisztelet után az ő áldásaival. A 119. Zsoltárunk első versét énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén. A 119. Zsoltárunkban arról vallunk, hogy kik a boldog emberek, az oly emberek nyilván boldogok. Az oly emberek nyilván boldogok, kék igazsággal járnak életükben, Isten törvényére vagyon gondjuk, és ha szerint élnek minden időben, szent bizonyságét, akik megőrzik, és az Isten szívük szerint keresik. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárnak, a 119. Zsoltárunknak énekeljük második, harmadik és negyedik verseit. Boldogok azok is, mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekesznek. Boldogok azok is, mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekesznek, de mindenkor az Úr utaiban járnak és szent ártatlanságban élnek. Meghagytad, hogy a te parancsodat jól megőrizzük minden mondásodat. Vaj, ha én oly boldoggá lehetnék, hogy járhatnék a te szent utaidban, és engedhetnék szent törvényednek, ha parancsodat nézhetném valóban, és az szívemben bizonnyal hinném, hogy soha semmi szégyenben esném. Hálát adok néked teljes szívből, aranyítasz te ítéletédre, melyek tiszták nyisnéni. Megtartom és gondom lesz törvényidre, de kérlek téged, ó én Istenem, hogy soha örökké ne hagyj el engem. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és figyelmesen hallgassuk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, amely az ember megváltásáról szóló fejezetből olvastatik közöttünk. Azzal kezdődik a mi hitvallásunk, hogy azt kérdezzük, mi életünkben és halálunkban egyetlen egy vigasztalásunk, és miután ezt megválaszoljuk, azt a kérdést tesszük föl, hogy hány dolgot is kell nekünk tudnunk ahhoz, hogy ez a vigasztalás Istentől a miénk legyen. És erre három választ adunk. Először is, hogy mi nagy az én bűnöm. Az eddigi fölolvasott szakaszok a bűnösségünkről voltak leíratok, tanítások. Másodszor azt kell tudnunk, hogy Isten vigasztalása a miénk legyen, hogy mi módon szabadít meg bennünket Isten a bűntől. És ezért ennek a nagy fejezetnek, aminek a kérdéseit és feleleteit olvasuk a következőkben, ez a fő címe, hogy az ember megváltásáról szóló tanítás. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Isten igazsága elégtételt kíván, ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt, inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért, másodszor puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadítson. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyant, aki valóságos és igaz ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mind valóságos Isten is. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk, Isten igéjét a Királyok első könyvének 21. fejezetéből olvasom, az első verstől kezdődően. A Királyok első könyvének 21. fejezetében az első verstől kezdődően ezt találjuk megírva. Ezek után a következő dolog történt. A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Akábnak a palotája mellett. Egyszer Akáb így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt. Mind keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt. Beszéltem a jezréeli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jezábel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél és légy jókedvű, majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor levelet írt Akáb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábottal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábottot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitványembert, akik így tanúskodjanak ellene: átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének, a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábottot a nép élére ültették. Oda jött a két hitványember, leültek vele szemben, és ezek a hitványemberek így tanúskodtak Nábott ellen a nép előtt: átkozta Nábott Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyon kövezték. Azután ezt az üzenetet küldték Jezábelnek: agyon kövezték Nábottot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy azon kövezték Nábottot, így szólt Jezábel Ahábhoz: kelj föl, vedd birtokodba a jezreeli Nábott szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábott, hanem meghalt. Amikor Ahab meghallotta, hogy Nábott meghalt, fölkelt Ahab, lement a jezreeli Nábott szőlőjébe, és birtokba vette azt. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megértsük-e mostani órában is hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úrunk, azt vallottuk a Zsoltár szavaival, hogy azok az emberek boldogok, akik igazsággal járnak életükben. Te tudod és ismered a mi életünket, és tudod, hogy a mi igazságunk az sokszor saját igazság, amely szerint éljük az életünket, napjainkat, és mégsem vagyunk boldogok. Mert az az igazság, amiről a Zsoltárban vallunk, a te igazságot, te vagy magad. Azok a boldog emberek, akik veled járnak, akik téged a szívükbe zártak. Köszönjük neked ezt a mostani órát, amikor itt lehetünk a te házadban, és találkozhatunk veled, aki szent lelked és igéd által szólítgatsz bennünket, és köszönjük te neked azt, hogy amikor igéden keresztül, szent lelked által veled találkozunk, akkor az igazsággal találkozunk. Köszönjük, hogy van lehetőségünk, hogy adsz lehetőséget arra, hogy a szívünkbe zárjuk ezt az igazságot ebben az órában, talán életünkben először, vagy újra. Kérünk, ragyog előttünk, és taníts bennünket a te igazságaidra, mennyei édesatyánk, mert szeretnénk valóban boldog emberek lenni. Boldogok a hétköznapokban, boldogok az ünnepekben, boldogok veled. Urunk, légy irgalmas hozzánk, és légy könyörületes hozzánk, és engedd, hogy elengedve mindazt, amit eddig markoltunk, saját igazságainkat, hadd ragadjunk meg téged. Így kérjük a te tiszta és igaz tanításodat. És így kérjük azt is, hogy szenteld meg nem csak a hirdetett ige körül való együttlétünket, hanem szenteld meg majd az úrvacsorai közösségünket is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 227. dicséretünket keressük ki, és a 227. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük: szegény bűnös embereknek idvességes reménye. szegény bűnös embereknek édvességes reménye. Benned hívőknek öröme, boldogsága szépsége. Jövel, jövel hozzánk kérünk, minden koron légy mi vélünk, mert csak te vagy Krisztusunk. Kedves testvérek, az ige, amelyet olvasok, a már eddig olvasott szakaszból való, a Királyok első könyvének 21. fejezetéből, a 21. fejezet 8. versétől kezdődően olvasom az igét. Ekkor leveleket írt Jezábel Akháb nevében, lepecsételve annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: hirdessetek böjtöt és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek le két hitványembert, akik így tanúskodjanak ellene: átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt: átkozta Nábót Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyon kövezték. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap kezdtünk bele ennek az ószövetségi szakasznak a tanulmányozásába és magyarázásába. Elsősorban a felelősség kérdéseit járjuk körül ennek a történetnek a tanulmányozásakor. Ugyanis ezt a történetet olvasva mindenkibe föl kell, hogy merüljön az a kérdés, hogy ki a felelős azért, hogy akkor ez történt? Már az elmúlt vasárnap, hogy emlékeztetőül elmondjam röviden, megállapítottuk azt, hogy ebben a történetben mindenki felelős. Minden egyes szereplő. És megállapítottuk azt is, hogy Nábót is felelős ebben a történetben. Nábót az örökösök felelősségét viseli ebben az időben. Ő az, aki megörökölte azt a darab földet az őseitől, amelyre Akháb király szemet vetett. Nábót tudta, hogy noha az ősei hagyták rá ezt a földet, ősei Istentől kapták azt a területet, Kánaán földjét, amelyen ez a kis darab is feküdt. Isten előtti felelősség tehát az, hogy ezt a földet, Nábót odaadja, vagy nem adja oda. Neki kell számot adni a Nábótnak, Istennek, hogy mit tett ezzel a földdarabbal, mert ezt örökölte, mert ez bízatott rá. Láttuk azt a történet magyarázatában, hogy Nábót jól vizsgázott ebben a helyzetben. Azt mondta Akhábnak: az Úr őrizzen meg attól, hogy az atyai örökségemet odaadjam, átadjam neked. Az örökösök felelőssége minden embert terhel, idáig jutottunk el, bennünket is, ma élő embereket, mindannyiunkat, hiszen vannak őseink. A föld golyóból, amelyet Isten teremtett, ez a rész a miénk, amit ma Magyarországnak hívnak, Mi mindannyian örökösök vagyunk, és ezzel a felelősséggel kell járnunk és tekintenünk arra, amit Isten népünknek adott, és a népünkön keresztül nekünk adott. Ma tovább lépünk, mert ebben a történetben több felelősségi kör jelenik meg előttünk. Különösképpen is az kényszerít bennünket tovább lépésre, hogy ebben a történetben Nábót, aki jól vizsgázott a felelősségvállalásból, meghalt. Méghozzá a döntése és a felelősségének komoly vállalása miatt halt meg Nábót. Halálra kövezték. Halálának közvetlen körülményeit úgy rajzolja meg elénk a Szentíró, hogy itt felelősséget találunk. Ki a felelős azért, hogy Nábótot megkövezték? Azt gondolom, hogy az a közösség, amelynek Nábót a tagja volt. Talán most is arra gondolnánk, hogy Jezábel meg Akháb a felelősök, de mielőtt tovább gurítanánk a felelősséget, álljunk meg annál a közösségnél, és vizsgáljuk meg ezt a közösséget, amely Nábótot körülvette, mert úgy láttatja a Szentírás, és remélem, hogy így fogjuk látni mindannyian, hogy ez a közösség felelős azért, hogy Nábót meghalt. Ezért szeretnék az örökösök felelőssége mellett ezen a mai napon a közösség felelősségéről szólni a testvérek között. Hátborzongató az a leírás, amivel itt találkozunk. Nem ezt érdemelné Nábót. Minden egészséges lelkületű ember érzi, hogy ez valami iszonyatos igazságtalanság, ami itt történik. És megdöbbent bennünket azért is ez az igazságtalanság, mert Nábótot azok végzik ki, akik mindenkinél jobban ismerték. Jobban ismerték Akhábnál és Jezábelnél, és jobban ismerték még a szomszéd városnak vagy falunak a lakóinál is Nábótot, annak a közösségnek a tagjai, amely közösség őt halálra kövezte. Azt vallotta Nábót, hogy őt atyai örökség köti Jezréelhez. És itt nem csak egy darab földről van szó, hanem egy városról, egy településről van szó, egy emberi közösségről van szó. Azt mondja Nábót, hogy ez is az ő örökségéhez tartozik. Az én őseim is ennek a közösségnek, a jezréeli közösségnek voltak a tagjai. Milyen megdöbbentő, hogy ennek a közösségnek a tagjai, akiknek a történetet olvasva láthatóan nem volt eddig bajuk Nábóttal, mégis úgy döntenek, hogy Nábótot halálra kövezik. Bárki mondhatná, és menjünk el ebbe az irányba is, hogy de hát ez a közösség mégiscsak parancsot teljesített. A király pecsétjével ellátott parancs érkezett, ami nem játék. Ők csak engedelmeskedtek. Mondhatnánk a Bibliából idézeteket, amelyek arra buzdítanak bennünket, hogy a felsőbbségnek engedelmeskedjünk. És talán mentenénk is ezt a közösséget, de nem csökkenthetjük ennek a közösségnek a felelősségét. Nem csökkenthetjük. Mi is a felelősség? Számadási kötelezettség. Vagy számon kérési kötelezettség. És ebben az értelemben ez a közösség is felelős. Járjuk csak körbe, hogy miért felelősek. Nagyon sok dolgot lehetne fölhozni, csak négy dolgot hozok ide a testvérek elé most. Felelősek azért, mert hitelt adtak hiteltelen embereknek. Hamis vádak voltak azok, amelyek Nábottal kapcsolatosan elhangoztak két hitvány ember szájából. És talán beszédesebb a Károli fordítás, mert Károli úgy fordítja ezt a szót, hogy hitvány emberek, minden korban relatív az, hogy kik a hitvány emberek. Nem mindig ugyanolyan emberek a hitvány emberek, sajnos. Károli úgy fordítja ezt, hogy istentelen emberek. Na, ez minden korban ugyanazt jelenti, az istentelenség. Két istentelen ember fölszólal a Jezreelek böjtjének idején, és megvádolják Nábótot azzal, hogy Szitta átkozta Istent és a királyt. Ez egy olyan vád volt, amely vád mellett nem lehetett elmenni szó nélkül. A 2 Mózes 22-28-ban azt mondja Isten az ő népének a törvénykezés idején, a bírákat ne szidalmazd, és népet fejedelmét ne átkozd. Ne átkozd. Hadd húzzam alá testvéreknek azt, hogy ezek a szavak súlyos szavak. Ne szidalmazd, és ne átkozd. Ez nem azt jelenti, hogy a népet fejedelmét ne kritikával vizsgáld, vagy kövesd. Ez nem ezt jelenti. Mert a mai világban valaki kritikát mond, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez átok, ez szidalom. Különböztessük meg ezt a két dolgot. Amit Isten itt a törvényében kijelent, az egy súlyos dolog. Ne szidalmazd és ne átkozd a te néped fejedelmét. Mert a Biblia úgy láttatja velünk, hogy Isten az ő hatalmát ebben a világban olyan módon gyakorolja, hogy embereket rendel emberek fölé, akiken keresztül meg akarja mutatni az ő hatalmát. Nincsen hatalom Isten akarata nélkül. Az Új Szövetségben, az evangéliumokban is találkozunk ezzel a gondolattal Jézusnál. Nincsen hatalom az ő akarata vagy tudta nélkül. Ne szidd azt, aki uralkodik feletted, és ne átkozd, mert tulajdonképpen ezzel Isten ellen lázadsz, és Isten ellen vétesz. Amikor fölállnak ott ezek az emberek, ezek az istentelen emberek, és azt mondják, hogy Nábót átkozta Istent, és átkozta a királyt, akkor ezzel azt mondják ki, hogy Nábót a legsúlyosabb vétkeket követte el. Isten duplán is átkozta és szidalmazta. Emellett nem lehet elmenni szó nélkül, mert egy más helyen, Mózes törvényeiben, az 5 Mózes 17-ben a következőket olvassuk. 5 Mózes 17:2. Hogyha találtatik közötted valamelyikben a te kapuid közül, amelyeket az Úr a te Istened áttenéked, vagy férfiú, vagy asszony, aki gonosz cselekszik az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, megszegvén az ő szövetségét, és elmegy és szolgál idegen isteneket, és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat, vagy akármelyet az égnek seregei közül, amelyet nem parancsoltam, és megjelentik néked, és meghallod, jól megtudakozd. És hogyha igaz és bizonyos a dolog, megtörtént ez az utálatosság Izraelben, akkor vidd ki azt a férfiút, vagy azt az asszonyt, aki a gonoszságot művelte a te kapuidba, és kövezd agyon, hogy meghalljon. Két tanú, vagy három tavú szavára halállal lakoljon a halálra való, de egy tanú szavára meg ne halljon. A tanú keze legyen első rajta, hogy megölettessék, és azután mind az egész nép keze. Így tisztíts ki magad közül a gonoszt. Isten azt a parancsot adja az ő népének, hogy felelősséggel tekintsenek arra, aki az Úrral való szövetséget megtöri. Aki megtöri az Istennel való szövetséget. Azt mondja Isten az ő népének, hogy ez nem játék. Ha ti közületek valaki szembefordul velem, vagy más istenekhez fordul oda, és ez a tudomásotokra jut, vizsgáljátok ki, és ha igaznak találtatik a vád, akkor agyon kell kövezni az ilyen embert. Két tanú egybehangzó vallomása elég arra, hogy az ilyen ember halállal lakoljon. Egy tanú szavára nem lehet egy ilyen ítéletet meghozni, és akik tanúk voltak ebben a történetben, azoknak kell az első követ rádobnia. Testvérek, odaáll két istentelen ember, és megvádolják Nábótot a legnagyobb és a legsúlyosabb vétekkel, megtörte az Istennel való szövetséget, káromolta Isten, szidalmazta a királyt. Erre a közösségnek reagálnia kell. Mit kellett volna reagálniuk? Azt kellett volna reagálniuk, ahogy itt is szerepel Mózes törvényében, hogy kivizsgálják ezt a dolgot. De mivel volt két tanú, azoknak az egybehangzó véleménye már elegendő volt. És a közösség különösebb, mélyebb vizsgálatok nélkül az ítéletet végrehajtotta. Hitelt adott a közösség hiteltelen embereknek. És ez egy igen súlyos dolog. Nem vizsgálódtak a tanúk felől, nem gondolkoztak azon, hogy vajon ezek miért azt mondják, amit mondanak, hanem csak a számszerűséget nézték, ketten vannak, azt mondják, elkövette a bűnt, az ítéletet végre kell hajtani. Súlyos ez a felelősség, kinek ad hitelt a közösség. Aztán azt is látjuk, ez a második dolog, amiért felelősek, mert igaznak bélyegeztek és fogadtak el egy nyilvánvaló hazugságot. Azt olvassuk, hogy Jezábel megírta ezt a levelet Akháb nevében, elküldte, és ez a levél a vének és elöljárók kezébe került ott Jezréelben. És mielőtt azt gondolnánk, hogy na ők a felelősek, azt mondja itt a Szentírás, hogy a város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik. Én nem gondolom, hogy mindenki tudta ebben a városban, hogy itt egy koncepciós vád az, ami elhangzik. De biztos vagyok benne, hogy azok, akik a nép részéről a közösség vezetői voltak, mindannyian tisztában voltak ezzel. Talán éppen csak Nábót nem volt vele tisztában. Tisztában voltak azzal, hogy Nábót nem szidalmazta sem Istent, sem a királyt, mégis igaznak fogadtak el egy nyilvánvaló hazugságot. És az igazság szolgáltatásuk alapja egy szemenszedett hazugság lett. Felelős ez a közösség ezért is. Harmadsorban felelősek azért, testvérek, mert megsértették Isten törvényét, a 10 parancsolatból a ne ölj parancsolatot. Az 5 Mózes 17.5-ben azt láttuk, hogy Isten a közösségnek adott jogot arra, hogy halálos ítéletet hozzon. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a jogot a közösség Istentől kapta. Mert a Biblia egyértelműen mutatja nekünk azt, hogy az élet feletti jog az Istené. Az Istené. Az élet feletti jog nem az enyém, még a saját életemmel kapcsolatosan sem. A magzat feletti jog nem az édesanyáé, meg az édesapáé. Az élet feletti jog az Istené. Úgy tűnik nekünk a Szentírásból, hogy ezt a jogot Isten bizonyos esetekben közösségre ruházza. Közösségnek adja át. Nem egyes embereknek, hanem közösségeknek. Őket feljogosítja arra, hogy halálos ítéletet hozzanak. A közösséget jogosítja föl Isten. Megvan a kritériuma, hogy minek kell megelőznie az ilyen halálos ítéletet, de feljogosítja, vagy egyenesen Isten előírja azt, hogy bizonyos esetekben kivégzést, halálos ítéletet kell végrehajtani. A ne ölj azt jelenti a 10 parancsolatban, ne élj vissza az Istentől neked adott joggal. Így is szokták fordítani, hogy ne ölj jogellenesen. A magyar nyelvben van egy szó, ami még inkább kifejezi ezt a tartalmat, amit itt igyekszek fejtegetni, ne gyilkolj. A Biblia különbséget tesz a dolgok között ebben is. Az ölés és a gyilkolás, az nem ugyanaz a Bibliában. Amikor valaki gyilkosságot követ el, akkor Isten fölhatalmazása nélkül oltja ki a másik ember életét, vagy a saját életét. Ezért is nevezi a magyar nyelv különben nagyon találóan öngyilkosságnak. Gyilkosság. Míg a nyelvünk is lekövette ezt a logikát. Vannak azonban esetek, amikor Isten ezt a jogot, az élet feletti jogot átadja a közösségnek. Itt a közösség nem jogosan cselekszik. Ez teljesen egyértelmű, hiszen hamis vádak véget hajtanak végre halálos ítéletet Nábóton. Itt nem jogosan cselekesznek. Tehát felelősség terheli őket. De mielőtt azokra gondolnánk pusztán, akik követ ragadtak a kezükbe, és megkövezték Nábótot, hadd mondjam a testvéreknek, felelősség terheli ebben az esetben azokat is, akik hallgattak. Akik hallgattak. Akik nem emelték föl a szavukat az ellen, ami történt. Felelősség terheli azokat, akik tudtak arról, hogy ezek a vádak hamisak, és mégis hallgattak. És felelősség terheli azokat is, akik nem tudtak a hamis vádakról, de ismerték Nábótot talán hosszú évek, évtizedek óta, és tudták róla, hogy ez nem olyan ember. És mégsem álltak föl, és mégsem hallották a szavukat, hanem hallgattak. Megsértették az Isten törvényét, ne ölj. És végül egy negyedik felelősség is megjelenik itt, amelyben látjuk, hogy miért is felelősek ennek a közösségnek a tagjai. Ezt pedig úgy fogalmazhatnánk meg, hogy önmaguk mentése fontosabb volt számukra, mint az igazság vállalása. Mégis a király pecsétjével volt ellátva az a levél. És ez a levél arról tanúskodott, hogy egy polgártársatok ellentmondott nekem, és én most ezt így fogom megtorolni, elrendezni. Azt gondolom, hogy azok a polgárok, akik ott voltak Jezreelben, elkezdtek félni. Mi lesz, ha ellentmondunk a királynak? Lehet, hogy mi is így végezzük. Ha most felállunk és elkezdünk szövegelni, hogy ez nem igazságos, akkor lehet, hogy a következő ünnepen, vagy a következő napokban mi leszünk azok, akiket ilyen vagy olyan módon el fognak tenni láb alól. Azt érzékeljük, hogy a királytól való félelmükben cselekedtek így, nehogy Nábót sorsára jussanak. De testvéreim, a félelem olykor megment, de felelősség szempontjából nem ment fel. Olykor megmenti az embert ideig, óráig, de a félelem nem elegendő magyarázat arra, hogy az ember felmentést nyerjen a felelősség alól. Lehetne még tovább fejtegetni ennek a közösségnek a felelősségét, miért felelőtlenek ők. De azt gondolom, hogy bőségesen elegendő Isten igéjének ez a tanítása arra, hogy megcsendesedjünk egy kicsit, hiszen a közösség felelőssége, a közösségi felelősség vállalás kérdése, ez bennünket is igen erősen érint. Mindannyian tagjai vagyunk különböző közösségeknek. Egy közösség otthon a családunk, a szeretteink közössége, közösség a gyülekezet, ahova járunk, közösségünk van a munkahelyen, azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozunk, közösségünk van azokkal, valamilyen közösség szorosabb vagy tágabb, akikkel egy lakásban lakunk, de azt is kell, hogy mondjuk, hogy közösségünk van a mi népünkkel, akár akarjuk, akár nem. Vannak még pár millióan, akik magyarnak vallják magukat, és ennek a közösségnek is a részesei vagyunk. És ebben a közösségben közösségi felelősség terhel egyen-egyenként mindannyiunkat, mert a közösség felelőssége az tulajdonképpen az egyes emberek felelősségéből áll össze. A közösség nem egy megfoghatatlan dolog, annak tagjai vannak, ez a közösség is tagokból áll, a testvérekből, meg belőlem most itt ebben a teremben, és ezért mondjuk ezt egy közösségnek. És az, hogy mi történik egy ilyen közösségben, az a mi egyen-egyenkénti felelősségvállalásunknak az összeadása. Az összeadása. Milyen veszélyek fenyegetnek bennünket, mint közösséget? Az, hogy hitelt adunk hiteltelen embereknek. Testvérek, ma minden közösséget fenyeget ez a veszély. Hitelt adunk hiteltelen embereknek. Vagy hadd mondjam most egyházi aspektusból, hitelt adunk istentelen embereknek. Hitelt adunk istentelen embereknek. Mert az egyház félrevezetői, testvéreim, a legtöbbször istentelen emberek, akiket nem az hajt, hogy az Isten tetszésére neveljenek és vezessenek egy népet, hanem az hajt, hogy a saját koncepcióikat végigvigyék és keresztül vigyék egy-egy közösség, szűkebb közösség vagy tágabb közösség életén. Mi az istentelenség? Az az istentelenség, amikor valaki Istennel nem számol. Istentelenség, amikor valaki Istennel nem számol. Az Isten félő ember számol Istennel, számol Isten erejével, számol a bűnbocsánattal, számol Isten kegyelmével, számol Isten ítéletével. Az az Isten félő ember, aki számol azzal, hogy Isten van, és hogy Isten olyan, mint amilyennek kijelentette magát. Az istentelen ember nem számol Istennel. Úgy tesz, mintha Isten nem lenne. Vagy úgy tesz, mintha Isten nem olyan lenne, mint amilyennek kijelenti magát. Az ilyen ember hiteltelen ember az istenfélő közösségébe. És nagy kérdés, hogy kinek adsz hitelt? Kinek adsz hitelt? Kinek a szavára teszel meg valamit? Péter egy éjszaka halászott, és nem fogott semmit. És azt mondta neki Jézus, menjünk ki a tóra, és vesd ki a hálót. És mit mondott Péter? Azt mondta Jézusnak, hogy a te szavadra, na arra kivetem a hálót. Ha ezt András mondaná nekem, vagy bármelyik az itt lévők közül, eszem ágába se volna kimenni a tűző napon a tó közepére, amikor a halak a mélyben vannak, eszem ágába se volna megtenni, de a te szavadra, Jézus, a te szavadra megteszem, kivetem a hálót. Van hiteles, istenfélő és istentelen is, de kinek a szavára adsz? Kinek adsz hitelt? Sokszor a hamis vádak pont azoktól hangzanak el Isten népe felé, akik Istent nem ismerik, és akik Istennel nem számolnak. És ez sokszor így van a társadalomban is, a tágabb közösségeinkben is, hogy valaki mond valamit, és mindjárt mindenki elhiszi. Mindjárt mindenki elhiszi. Nagyapámat sokszor deportálták, és elmondta, hogy visszatérő dolog volt ezekben a munkatáborokban itt az országban, hogy egyszer csak lángra kapott a beszéd, hogy haza fognak engedni. És hát tudta nagyon jó, hogy nem fognak senkit hazaengedni, és mindig ment ezekhez a hírterjesztőktől, hogy honnan vettétek a hírt? És mindig mesélte nagy nevet, hogy mindig ez volt rá válasz, hogy mondták. Hát mondták. De ki mondta? Hát mondták. És valahol így működik ma is sokszor a mi életünk, hogy valakik mondanak valamit. Hiteles vagy hiteltelen emberek, nem érdekel senki, mondták. Azt mondja a rádió, azt mondja a tévé, mondták, és az ember hitelt ad neki. Testvérek, mennyi mindent hittünk el az életünk folyamán, amit mondtak. Mondtak valakik, valahol mondtak, jó vagy rossz szándékkal, és hitelt adtunk nekik. Hitelt adtunk nekik. Te kinek a szavára adsz hitelt? Amikor a magyar közösség, hadd térjünk majd ki erre még a felelősség kapcsán újból és újból, egy ilyen nagy döntés előtt áll, mint ami ebben az évben is megadatik a polgárságnak, hogy szavazzunk, akkor mindig nagy kérdés, hogy mondták, de kinek adsz hitelt? Mondják, ilyenkor is mond mindenki mindent. De te kinek adsz hitelt? Te kinek hiszel? Mondja a tévé, mondja a rádió, hogy ki áll mögötte, hogy milyen parancsok állnak mögötte. Jaj, sok embert ez nem érdekel, csak mondják. Testvérek, a közösséget felelősség terheli. Felelősség terheli a magyar közösséget is, azért, hogy a dolgok itt tartanak, ahol tartanak. Mindenki másra mutogat, testvérek. Mindenki mutogat. A magyar polgár az mutogat a elöljárókra. Az elöljárók meg mutogatnak a bankárokra, a gazdasági válságra. Azok is mutogatnak valakire, de az már nem érdekel bennünket, hogy hol van a sor vége, mert kinyomozhatatlan, hogy kilökte meg az első dominót. A lényeg az, hogy elborult a sor. És természetes, hogy mi, akik a végén vagyunk, mi nem vagyunk felelősek. A legtöbb ember így gondolja, én nem vagyok felelős. Felelősek vagyunk, testvérek. Akár tetszik, akár nem, a mi magyar közösségünk is felelős. Felelős. Hitelt adunk-e hitelteleneknek, vagy komolyan átgondoljuk azt, hogy ami elhangzik, az vajon hiteles forrásból jön-e? Hiszünk-e a szemünknek, a tapasztalatainknak? Átgondoljuk-e ezt időnként? Hogy mi az, amit tapasztaltunk? Mi az, amit tapasztaltunk? Mi az, amin átmentünk? Szoktunk-e ezen gondolkozni, testvérek? Mi keresztény emberek persze nem vonhatjuk ebből ki Istent. És mi nekünk nem csak érzéseink vannak, hanem van egy Istenünk, aki adott nekünk, a mi gondolkozásunknak egy mértéket, egy rendszert, és az Istent nem vonhatjuk ki, testvérek. Mi nem úgy adunk hitelt bárkinek is, hogy szimpatikus az emblémája, vagy jó a dumája, meggyőző a kiállása. Testvérek, nekünk más szempontjaink vannak, és ezeket a szempontokat alkalmaznunk kell, mielőtt valakit hitelesnek vagy hiteltelennek bélyegzünk és fogadunk el. Igaznak bélyegeztek ebben a közösségben nyilvánvaló hazugságokat. Hát testvérek, erről nem tudom, hogy kell-e bármit is mondanom, hogy ez a felelősség mennyire terhel bennünket. Amikor igaznak bélyegzünk és igaznak fogadunk egy nyilvánvaló hazugságokat. És hadd beszéljek itt újra a népünkről, amely nép még mindig azt hiszi, hogy az a 40-50 esztendő a második világháború után az a meseautó, a szépség szigete volt, és igaznak bélyegzünk nyilvánvaló hazugságokat. Nem tudom, kinek kellene még elmondani ebben az országban azt, hogy milyen hazugság áradat volt az, hogy mindenkinek volt munkája ebben az országban. Mert hazugság volt. Mert nem lehetett hivatalosan munkanélküliség. A szépség szigetén, a vidám barakban elképzelhetetlen volt az, hogy itt valaki munkanélkül legyen. Mindenkinek volt munkája, testvérek. Persze, hogy volt. És húzott az ország így lefelé a szakadékba. Már akkor jöttek a hitelek és a kölcsönök. Testvérek, igaznak bélyegzünk nyilvánvaló hazugságokat. Én mindig megdöbbenek, Amikor emberek nagy nosztalgiával emlékeznek vissza, hogy azok a régi szép idők. Testvérek, azok a régi szép idők súlyos hazugságokat takartak. Súlyos hazugságokat takartak. Igaznak bélyegezni nyilvánvaló hazugságokat. Jaj, rettentő dolog ez. Rettentő dolog ez. Amikor nem régibe az országnak a vezető politikusa bevallotta azt, hogy hazudtak, akkor egy hét múlva mindenki tapsolt, hogy milyen szépen beszélt. És én nem gondoltam, hogy 2009-ben, vagy 2008-ban, vagy akárhányban, mert már hál' Istennek nem is emlékszem rá, hogy mikor mondta, ezt véghez lehet vinni értelmes emberek között egy országban, hogy az, amit valaki tényleg őszintén elmondott, hogy hazudtam, nem csináltam semmit, tönkrevágtam egy közösséget, ezt le lehet azzal mosni a színről, hogy de legalább őszintén megvallotta. Testvérek, félelmetes dolog ez. Félelmetes dolog ez. Nem tudom, hogy a munkahelyén bármelyikük előállna azzal a főnök előtt, hogy én eddig hazudtam, mindent hazalopkodtam, akkor annak mi lenne a következménye? Én sejtem, hogy mi lenne a következménye. És a testvérek is sejtik. A mi közösségünk itt Magyarországon mit csinált? Tapsolt és megerősített. Tapsolt és megerősített. Testvérek, félelmetes ez, amikor egy közösség így kezd gondolkozni. És megkérdezhetjük azt, hogy ez a mi felelősségünk-e, a mi felelősségünk is. Én is szoktam mondani időnként, én nem úgy szavaztam. Testvérek, a felelősségünk. Felelősségünk mindannyiunknak, mert ott ültek Nábótot körülvéve azok, akik tudtak a dolog hátteréről, hallgattak, és ott ültek azok, akik nem tudtak a dolog hátteréről, és ők is hallgattak, noha ismerték Nábótot. Megsérteni Isten törvényét ma is nagyon könnyen meg lehet. Nem a ne gyilkolj, a ne ölj jogellenessel, de mindennel, ami Isten törvényébe szembe megy, meg lehet sérteni az Isten törvényét, és felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk. Ne lopj, azt mondja az Isten törvénye. És akkor megtűrjük a lopást a magunk életébe, a közösség életébe, akkor azért felelősek vagyunk. Amikor ezt nem tesszük szóvá, akkor felelősek vagyunk, testvérek. Azok is, akik hallgatnak. És talán hadd zárjuk azzal, ami leginkább végig kísérte a mi népünk életét, a félelem. Igen, testvérek, azt gondolom, hogy a félelem az sokaknak még ma is magyarázat és menekvés. Hát én nem akartam arra a sorsra jutni. Én inkább behajoltam a sorba. Inkább meghajoltam, inkább tapsikoltam, nem akartam arra a sorsra jutni, amire a szomszéd, vagy amire a másik, aki ezt nem csinálta. A közösségnek ebben is felelőssége van. Egy olyan felelősség ez, amire magának a közösségnek kell rájönnie. Mert lehet, hogy a félelem olykor megment, de nem ment föl. Lehet, hogy segített túlélni. De nem ment föl senkit, testvérek, ma sem. Ma sem. A hatalom mindig arra appellál, hogy az alávetettek azok féljenek. Azok féljenek. Mindig félelmet generál. Nagy kérdés az, hogy az Isten félő ember kit fél? Istent fél, vagy fél egy istentelen hatalmat, istentelen személyeket? A félelem olykor megment, ma is, ma is. Az egyházak félrelépései ebből adódnak. Félünk, hogy nem lesznek emberek. Félünk, hogy nem lesznek fiatalok. Belemegyünk mindenféle fajta dolgokban az egyházban. Mindenbe, amit el lehet képzelni, tisztátalanságokba, Isten előtt utálatos dolgokba, félelemből. Mert félünk. Nem ment föl bennünket. Nem ment föl bennünket. Sem egy lelkész, sem presbitert, sem gyülekezeti tagot, senkit, aki egy közösség tagja. Mert a közösségben is felelősséget hordozunk. Hadd zárjam ezt a mai magyarázatot azzal, testvérek, hogy talán úgy gondoljuk ebből a történetből, hogy ezek a felelősségi körök, ezek csak részben érintenek bennünket. Ahogy mondtam, Nábóttal szívesen azonosítjuk magunkat, hiszen ő egy szenvedő alany ebben a történetben, és ez benne van a mi virtusunkban, hogy mi szenvedve szeretünk élni. Ezért beazonosítjuk magunkat Nábóttal, és úgy gondoljuk, hogy a többi felelősségi kör az nem a miénk. Amikor ezt a történetet magyarázzuk, akkor hadd mondjam azt, hogy minden felelősségi körben részünk van. Részünk van. Nem mondhatjuk azt, hogy a közösség felelőssége az én körömön kívül van, na, az engem nem érint. Érint mindannyiunkat. Nem akarjuk ezt csökkenteni. Hirdetem mindannyiunknak azt, hogyha nem éltünk jól a mi felelősségünkkel, és úgy gondoljuk, hogy Isten ítélő széke előtt azért is kellene felelni, ami a mi közösségben elkövetett bűnünk, mert részt vállaltunk mások bűnében, akár tevőlegesen, akár hallgatásunkkal. Mindezekre ott van a bocsánat Jézus Krisztusnál, annál a Jézus Krisztusnál, aki azért is meghalt, hogy bennünket kimentsen és kiszabadítson azok alól a bűnök alól, amelyeket közösségi szinten követtünk és követünk el. Az ő szent jegyei erről tanúskodnak itt az úrasztalán, és ha valaki úgy érzi, hogy bűnbánat van a szívébe, azt különösképpen is hadd hívogassuk ehhez az asztalhoz, hiszen ennél az asztalnál emlékezünk a mi Urunk Jézus Krisztus halálára, aki meghalt érettünk, akik felelőtlen emberek vagyunk. Meghalt a mi közösségünkért is, hogy a mi közösségünk egy felelősen gondolkozó, igaz közösségé lehessen. Gyertek, válaszoljunk most Isten igéjére ének szóval. A 256. dicséretünk harmadik versét énekelve, a 256. dicséretünk harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik: Te hozzád kiáltok, hatalmas Úr Isten.
Hozzád kiáltok, hatalmas Úristen, mert nincsen én vélem, ki már jót tehessen. Én ellenségémtől engem megmenthessen, és én dolgaimban ki jóra véhessen.
Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz bennünket a felelős gondolkozásra, és emlékeztetsz arra is, hogy minden közösségben felelősség terhel bennünket, számadási kötelezettségünk van, el fogunk számolni mindazzal, amit a közösségben reánk mértél és reánk szabtál. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan könnyen mutogatunk másokra, és olyan könnyen vetkőzzük le magunkról a felelősséget, olyan könnyen látunk másokat felelősnek magunk helyett, de köszönjük, hogy most te emlékeztetsz arra is, hogy egyszer ott a te ítélő széked előtt egyen-egyenként mindannyiunknak meg kell állni, és te leszel az, aki számon kérsz bennünket. Köszönjük, hogy akik téged szeretnek, azokat te megtanítod arra, hogy a rájuk ruházott felelősséggel bölcsen éljenek. Köszönjük, hogy adtad a te törvényedet, amely segít bennünket eligazodnunk az élet dolgaiban, és amelyet komolyan véve és a szívünkbe írva járhatunk, élhetünk, szólhatunk úgy, hogy nem fog bennünket vád érni a te színed előtt. Urunk, kérünk, könyörüljél meg a mi közösségünkön, hadd legyünk élő, felelős közösséggé, családjainkban, itt a gyülekezetben, és így könyörüljél meg a mi népünkön is. Adjad, Urunk, hogy mindenféle felelőtlenség eltávolodjon a mi szívünkből, mentalitásunkból, és hadd tudjunk úgy élni, úgy részt venni dolgokban, mind akik biztosan tudják azt, hogy te vagy az igazság, és akik biztosan tudják azt, hogy amit tőled vesznek, az mind megáll. Adjad, Urunk, hogy ki tudjunk tartani hűséggel te melletted, törvényeid és igazságaid mellett egy istentelen világban. És könyörülj meg rajtunk, nehogy azok pártjára álljunk, akik nem számolnak te veled, és akik nem veszik komolyan a te személyedet. Kérünk, tisztíts meg bennünket, és légy a mi őriző pásztorunk. Hadd érződjék rólunk az, hogy felelősen gondolkozunk egymás felől is. Kérünk téged így, mindazokért a testvéreinkért, akik ma nem lehetnek itt közöttünk, emlékezzél meg róluk is, és ha hozzád kiáltanak, hallgasd meg az ő kéréseiket. Különösen kérünk egy családért, akik balesetet szenvedtek az elmúlt héten, hallgasd meg az ő könyörgéseiket, és ha lehetséges, építsd fel őket minél hamarabb, és adj nekik hazatérést. Kérünk téged beteg testvéreinkért, akiket megtört a betegség. Emlékezzél meg róluk is, és mivel van hatalmad, hogy őket meggyógyítsad, ha hasznukra van, tedd ezt meg velük. Kérünk téged különösen azokért a testvéreinkért, Urunk, akik életük végéhez közelednek, vagy ott járnak, a halál árnyékának völgyén. Ha nem ismernek téged, adjad, hogy szívük mélyén megragadhassanak. Ha pedig ott van a szívükbe az élő hit, adjad, hogy tőled el ne tántorodjanak. Köszönjük, Urunk, hogy fohászkodhatunk te hozzád, azért, hogy adj nekünk bölcsességet, egymásról való felelős gondolkozást, józaníts bennünket, hogy mindazokkal a jogokkal, amelyeket ránk ruháztál, igaz módon készek legyünk élni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, és velünk maradsz. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk imádságunkat, mondjunk népünkért, nemzetünkért imád a himnusz szavaival.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts felé. Hozz rá vég.
Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Hadd hozzak ide a testvérek elé néhány hirdetést. Hirdetem, jövő héten a szokott rendben lesznek gyülekezeti alkalmaink. Kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát tartunk, kedden este 6 órakor bibliaórát ima közösséggel, majd este 8 órakor a felnőtt konfirmandusok óráját tartjuk. Pénteken 3:30-tól az első éves, 4:30-tól a másodéves konfirmandusok órája lesz, majd este 6 órától ifjúsági biblia órát tartunk, jövő vasárnap pedig a szokott rendben tartunk Isten tiszteletet. Örömmel hirdetem, hogy házasságára Isten áldását kérte templomunkban a tegnapi nap folyamán Kovács László és Garai Borbála Zsuzsanna. Isten vigye jó végbe az ő előtte megkötött házasságot. Hirdetem a testvéreknek, hogy a leprások világ napjának központi rendezvénye ma délután 4 órai kezdettel az Újpest belsővárosi református gyülekezetben lesz. Szeretettel hívják ide az érdeklődő testvéreket. Hirdetünk egy közösségi programot is, egy lehetőséget. Február 13-án szombaton délelőtt 10 órakor lehetőségünk nyílik megtekinteni egy kiállítást. Calvin hagyománya, református kulturális örökség a Duna mentén című kiállításról van szó. A Budapesti Történeti Múzeumban található ez a kiállítás. Gondoltunk arra, hogy esetleg egy gyülekezeti csoporttal elmegyünk ezt megtekinteni. Akinek nem jó az időpont, azoknak ajánljuk a figyelmébe. Máskor is meg lehet tekinteni ezt a kiállítást. Az interneten találunk ezzel kapcsolatban részleteket. Belépős kiállítás, a legdrágább jegyárát mondom, az 1300 forint, és ennél már csak olcsóbb jegyek vannak. Azt kérem, hogy aki február 13-án, 10 órakor szeretne eljönni a gyülekezet közösségében, vagy azoknak a közösségében erre a kiállításra, akik innen elindulunk, az Elbe István presbiter testvérünknél jelentkezzen. Kint az iratterjesztésnél iratkozzunk föl, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hány fő megy oda, mert ezt jelezni kell a kiállítás rendezőinek előre. Kedves testvéreim, hadd mondjak még 2 olyan dolgot, ami fontos lehet itt a számunkra. Szeretem a világosságot, mindig kapcsoltatom a lámpákat, de az elmúlt héten valami elektromos zűrzavar vette be magát ide a templom térbe, és el akartam kerülni azt, hogy fölkapcsoljuk a villany, majd leveri a biztosítékot, és akkor mindannyian megzavarodunk a testvérek a hallgatásba, igefigyelésbe, én meg az igehirdetésbe, ezért nem kapcsoltuk föl a lámpákat. Igyekszünk ezt minél hamarabb orvosolni, ezt a problémát. A másik, hogy ritkán van ilyen szép nagy hóesés, mint aminek a tanúi voltunk tegnap, és talán a mai nap folyamán is. Azt szeretném mondani az autóval érkező testvéreknek, hogy ilyen helyzetben, amikor ilyen nagy a hó, akkor nyugodtan beszabad állni a parókia udvarára, a garázsok elé is, mert amennyiben itt vagyok, akkor nem tudok úgyse elmenni onnan a garázsból autóval, tehát egyébként tudom, hogy az autósofőrök reflexből nem szoktak odaállni garázsbejárók elé, de ilyenkor az Isten tisztelet idejére nyugodtan odaállhatunk, ott lent is, ha el van takarítva, és az a javaslatom, hogy úgy álljunk meg itt az úton, hogy a jobb szélére lehúzódunk a gépkocsikkal. Sajnos nem takarították el a parkolót, láttam, hogy volt 1-2 merész ember, aki azért bepróbálkozott, majd kisegítjük őket, ha esetleg nem tudnak onnan kijönni. Tehát ilyenkor beszabadálni, egyébként amikor száraz idő van, akkor azt kérjük az autóval érkezőktől, hogy odakint parkoljanak lehetőség szerint. Az úrasztalát megterítettük, és szeretettel invitálom és hívom ide mindazokat a testvéreket, akik az Úrral való találkozásra, a közösség eme gyakorlására szívükben, lelkükben elkészültek. Isten tiszteletünknek ezt a részét, kedves testvérek, egy ének vers éneklésével zárjuk. A 395. számú dicséretünk visszavezeti a mi gondolatainkat a közösséghez. A 395. számú dicséretünk első és második versét énekeljük, és azt kérjük, hogy aki az úrvacsorai közösségen nem kíván itt maradni, az ennek a dicséretnek az eléneklése után keljen majd föl a helyéről, és induljon útnak, majd egy újabb zsoltárral fogunk az úrvacsorai közösségre készülni. A 395. dicséretünket énekeljük első és második versével, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk arja, hogy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mindéki tagja, ő a fény mi színei. Mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai. Tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt megértünk jó úrunk. Fájnan égi látva minket, hogy szeretni nem tudunk.
A 42. zsoltárunk első versének éneklésével készüljünk úrvacsorai közösséggyakorlásunkra. A 42. zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra.
Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjózik én lelkem, vajon színed elejébe, mikor jótok élő
Gyertek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Az apostol a szereztetés igéihez hozzáfűzi azt, hogy akik jegyekkel élnek, tartsanak önvizsgálatot, bűnvallást Isten színe előtt, hogy méltatlanná ne váljanak. Ezért engedve ennek a felszólításnak, gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk eképpen. Úrunk, te közösséget vállaltál velünk, hogy megmentsél bennünket a legmélyebb emberi megaláztatások útját jártad végig, azért, hogy bűnbocsánatot szerezzél nekünk nyomorult és arra érdemtelen embereknek. Köszönjük te neked ezt a te elkötelezettségedet, hűségedet, amelyet például is adsz elénk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy nem vagyunk ilyen elkötelezettek sem melletted, sem azokban a közösségekben, amelyekben teremtettél, megalkottál bennünket. Bocsáss meg nekünk hűtlenségeinket, amikor könnyedén föláldoztuk a veled való közösséget. Bocsáss meg nekünk tagadásainkat, amikor nem vállaltuk a te népeddel való együtt nyomorgattatást. Bocsáss meg nekünk, amikor felelőtlenül hagytunk másokat szólni, vádaskodni, félrevezetni. Kérünk, irgalmazd most meg nekünk, és engedd, hogy a te példád, amelyet nekünk adtál, a te hűséged átjárja a mi szívünket és életünket. Ahogyan te szerettél bennünket, azzal a szeretettel kötelezél el egyen-egyenként mindannyiunkat a másik szeretetére. Köszönjük te neked áldozatodat, tanításodat, és köszönjük te neked azt, hogy veled és nálad, általad van új kezdet. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk, hogy sokszor sokféleképpen sértettük Isten törvényét, mégis ide jövünk az ő asztalához, hittel jövünk ide. Erről a hitről tegyünk most közösen fennhangon bizonyságot, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést teszek föl számotokra, melyre válaszoljatok hallható szóval és igaz szívvel. Hiszitek-e testvéreim, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, halált, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és járuljunk ide alázatos szívvel és a gyülekezetünkben megszokott rend szerint az úrasztalához. Az úrvacsora osztásban segítségemre lesz Békefi György gondnok úr, gyülekezetünk gondnoka. Énekeljünk a megszokott dicséreteinket, a 459-es számú dicséretünket, majd a soron következő dicséreteket. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő apostolai, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, halázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Csendesedjünk most el, gyertek, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert te vagy a kezdet, és te vagy a vég. Dicsőítünk téged azért, mert új lehetőséget adsz nekünk, újonnan szülsz, új életre, és örök életre tartasz, és őrzöl meg bennünket kegyelmedből. Köszönjük mindazt, amit ezért tettél a régmúltban, amikor meghaltál, érettünk és helyettünk, és köszönjük neked, hogy ezen fáradozol ma is, amikor élünk, és adod elénk a te ígédet. Köszönjük a te szavadat, köszönjük a jegyeket, és köszönjük te neked legfőképpen azt, ha veled térhetünk haza. Adjad, Urunk, hogy tőled el ne távozzunk, hiszen te azt ígérted, hogy te hűséggel vezetsz bennünket, és tőlünk el nem távozol. Adjad, hogy ahogyan te bennünket szeretsz, úgy, hogy tudjuk mi is egymást szeretni, és úgy, hogy tudjunk legfőképpen téged szeretni. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és a záró énekünket énekeljük. A 256. számú dicséretünk 6. verse lesz ez. 256. számú dicséretünk 6. verse így kezdődik: kész már az én szívem néked énekelni.
Kész már az én szívem néked énekelni, kész most jó voltod ért nagy hála.